Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Ami a munkásság helyzetét illeti, elemi feltétele minden megbékélésnek 13. Leó pápa szerint, hogy az ember számba vétessen a tőke oldaláról, méltó megélhetése, biztosítása, az őt jogosan megillető bér, pihenés és szabadság olyan szociális minimum, amelynek tudomásul vétele a tőke birtokosai részéről bőségükkel, gazdagságukkal együtt járó morális követelmény. Az egyház sürgető feladata, hogy egy igazságtalan, békétlen, az anyagiak iránti mohóság által láthatott világban rámutasson a tulajdonnal járó jogok mellett az abból fakadó kötelességekre, de figyelmeztessen arra is, hogy az anyagi javak bőségének hiányáért a lelki, emberi, érzelmi gazdagság bőséges kárpótlást kínálhat. A konkrét lépéseket tekintve a Rerum Novarum elsőként az egyház karitatív, a szegénységet és nyomort enyhíteni hivatott küldetéséről beszél, majd azokra a teendőkre tér át, amelyeket a pápa egy szociálisan gondoskodó, a munkásság ügye iránt elkötelezett állam feladatának tekint. A hagyományos skolasztikus megfogalmazás szerint az állam feladata a közjó, a közösség és a benne élő egyének szolgálata, amelyről akkor sem szabad lemondani, ha a modern tőkés gazdaság és annak piaci liberalizmusa önszabályzó rendszerként hirdeti magát, feleslegesnek nyilvánítva az állami beavatkozást és felügyeletet csak úgy, mint a visel dolgai felett gyakorolt morális vagy közösségi kontroll bármilyen formáját. Leó pápa modellje ezzel a véleménnyel szemben folyamatosan egyeztető és koordináló szerepet követel az államtól. Néhány konkrét esetben, mint például a törvényes munkaidő meghatározásában, a gyermekmunka tiltásában, a pihenőnapok biztosításában meg egyenesen szigorú szabályozás sürget. Az állami szerepvállalás mellett foglalva állást a körlevél igen határozottan fogalmaz. A méltányosság tehát a munkások állami védelmét sürgeti azt, hogy a munka közösségre háromló hasznából úgy részesüljenek, hogy szükségleteiket lakás, ruházat, táplálkozás, egészségügyi ellátás tekintetében fedezni tudják, s helyzetük ne legyen annyira nyomasztó. Ebből következik, hogy az államnak támogatnia kell mindazt, ami a munkások helyzetén bármiképpen is lendít. Ez a gondoskodás nem csak, hogy nem lesz kárára senkinek, hanem ellenkezőleg mindenkinek előnyére fog válni, mivel a társadalom elemi érdeke, hogy azok, akiktől igen szükséges javai erednek, ne nyomorogjanak. A körlevélnek a gazdasági élet szereplőit, sőt az állam feladatait érintő részeit a pápa és munkatársai útjuk járatlanságából a téma különös érzékenységéből következően igen óvatosan fogalmazták meg, azt azonban különösen gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai kompetencia hiányában is kimondták, hogy a keresztény tanítás és a jövő útja a szociális piacgazdaság felé vezet. Ami viszont az ebbe az irányba mutató eszközöket illeti, a Rerum Novarum határozottan állást foglalt a munkás érdekvédelmi szervezetek, a keresztény szakszervezetek létesítése mellett. Az indoklás ebben az esetben megint kettős. Leó pápa részben alkalmas eszköznek tekinti ezeket a mozgalmakat a munkás érdekvédelem kikényszerítésére és méltó képviseletére, más vonatkozásban viszont arra is, hogy az egyház a hit világa újból helyet találjon magának a munkásság életének világában. Ennyiben a Rerum Novarum kettős feladatnak próbál megfelelni. Támogatást ad, buzdítást kínál a munkások érdekeinek védelmében, másrésztről viszont a munkásosztályt, mint elveszett nyájat hívja vissza a keresztény hit az értük szót emelő egyház világába. Mindezt a körlevél befejező soraiban összegezve egy olyan ígéret is megfogalmazódik, amely az elmúlt évszázad során a társadalmi tanítás kibontakozásának ars poétikájaként is felfogható. Az egyház a maga részéről soha, semmilyen körülmények között nem fogja megtagadni segítségét. Annál több segítséget adhat, minél nagyobb cselekvési szabadságot kap, ezt külön lássák be azok, akiknek feladata az állam jólétéről gondoskodni. A Rerum Novarum megjelenésének hatalmas visszhangja, és valljuk meg őszintén, a maga idejében kevés foganatja volt. A katolikus szellemi élet képviselői erőt és biztatást merítettek belőle, és megindult az a rendszeres szociális gondolkodás, amely a következő évszázadban egyre bátrabban mondott véleményt a világ dolgairól. A szocialisták a pápát a magántulajdon megszentelőjeként ócsárolták, a liberálisok illetéktelen fantáziálásról beszéltek, de alig ha kétséges, hogy az 1890-es években azért Európa szociális lelkiismerete megmozdult. A következő emberöltő idejében, bár a szocialista mozgalmak radikalizmusa alig csillapítva munkásvédelmi törvényeket kényszerített ki, fokozatosan szabályozott mederbe kényszerült a korábbi fél évszázad barbárvad kapitalizmusa. Megszületett a katolikus közéletiség, és lassan, lépésről lépésre elfogadottá vált az is, hogy a katolikus kereszténységnek üzenete, mondandója van a társadalmi igazságosság, a szolgálat és a szeretet szellemében a modern világ számára. Leó pápa elindította az egyházat a világért való felelősségvállalás útján, hogy művét utódai a világ változó állapotaihoz igazítva folytassák tovább. A modern katolikus társadalmi tanítás alapelveit elsőként megfogalmazó Rerum Novarum 1891-es megjelenését mozgalmas, gyakran drámai történésekkel teli évtizedek követték a keresztény világban. Így a 13. Leó pápát követő 903 és 14 között pontifikáló 10. Pius számára nem az egyház és a külvilág kapcsolatának ügye, hanem az egyház belső, szellemi válságának, az úgynevezett modernista krízisnek a leküzdése bizonyult a legsürgetőbb feladatnak. Ilyen helyzetben szilárd meggyőződése volt a pápának, hogy a hit és az egyház érdeke a világ tévedéseinek következetes elítélése, a katolikus igazságok határozott védelmezése, az elzárkózás, az egyház és a világ közötti falak újraépítése. A politikai, diplomáciai kapcsolatokat, a társadalmi kérdéseket erődével ellentétben másodlagos jelentőségűnek ítélte, az egyház belső életében tervezett reformjait pedig a hagyományok újraélesztésében és a vallásos buzgóság helyreállításában látta. Kitűnik ez már első a szokásoknak megfelelően programadó Supremi Apostolatus kezdetű enciklikájából is, amelynek már a bevezetőjében nagyon borúsan ítélte meg a világ állapotát. Igen gyászos körülményekről beszélt, amelyekben az emberi társadalom van. Ezek sorából pedig elsőként Isten megtagadását és az Isten elleni szentségtörő háborút említi. Úgy látja, hogy a külvilág, annak uralkodó liberalizmus, a pragmatizmus, a racionalizmus, a szocializmus, a kommunizmus, a szabadkömüves ármánykodása üldözi a vallást, hadat visel a hit ellen, ki akarja törölni Istent az emberek emlékezetéből. Ilyen helyzetben az egyháznak védekeznie kell, egyben pedig befelé fordulva újra rendeznie sorait, hogy felkészült és képes legyen ezeknek a fenyegetéseknek az elhárítására. Megfogalmazása szerint ebből következik, hogy minden dolog Krisztusban való megújítása és az emberek visszavezetése Isten tiszteletére egy és ugyanazon cél, amelyet a külső hatások kivédése és az egyházi vallási élet belső megújítása együttesen szolgálhat. A közvetlen politizálástól való elzárkózás mellett ugyanakkor a pápa kereste a lehetőségét annak, hogy miképpen lehet megteremteni a katolikus polgárok közéleti szereplésének kereteit. Ennek érdekében 1906-ban létrejött az Akció Katolika, mint a katolikusok társadalmi tevékenységének világszerte megalakuló csúcsszerve. Ez a hierarchia irányítása alatt álló, ám alapvetően világi jellegű szervezet, tagjai és a tágabb társadalom vallási és erkölcsi képzését végző, valamint gazdasági társadalmi témákkal foglalkozó szekciót foglalt magába. Itáliában pedig sajátos feladata volt a tagok közéleti, politikai szereplésre való felkészítése. Az 1914-ben trónra lépő 15. Benedek az első világháború borzalmaival, békeközvetítései sikertelenségével és a versailles-i békerendszer visszásságaiból fakadó diplomáciai közéleti feladatokkal találta magát szembe. Mindez már első programado ad beatissimi apostolorum principis kezdetű körlevelében is megfogalmazást nyert, amelyet az új pápa alig két hónappal megválasztását követően adott közre. A dokumentum első felében a Szent Atya mélységesen megrendülve hangot ad annak, hogy a háború elborzasztó kísértete uralkodik mindenhol, nincs határa rombolás, nincs határa gyilkolás előtt, a földet naponta vérárasztja el, és holtak, sebesültek borítják. Ilyen körülmények között ki kell mondani, hogy az emberiség legfőbb értéke és érdeke a béke, az ellenségeskedés fő oka pedig a szeretet hiánya a modern világban. De mik is a háború fő előidéző okai? 15. Benedek négy okot sorol fel, amelyek együttesen vezetnek oda, hogy országok, nemzetek fordulnak egymás ellen. Ezeknek az okoknak a közös forrása pedig az evangéliumnak, a keresztény értékeknek való hátatfordítás. Az első ok a szeretet hiánya, a krisztusi szeretet parancstól való elfordulás. A második a tekintélytől és vele a hagyománytól való elfordulás. A harmadik az egyes társadalmi rétegek, csoportok közötti viszonyok igazságtalansága, végül pedig az, hogy a lelki, erkölcsi értékek helyett az anyagi javak és azok birtoklása kerül egyének és közösségek törekvéseinek középpontjába. Ennek a súlyos helyzetnek a megszüntetésére pedig nincs más mód és eszköz, mint a keresztény hit alapelveihez való visszatérés, hiszen abból testvéri szeretet, a hagyományhoz és a rendhez való visszalépés, a társadalmi igazságosság helyreállítása és megbecsülése, végső soron pedig a lelki javaknak az anyagiak elé helyezése következik. A pápa nézete szerint a közelmúlt és a jelen azt bizonyítja, hogy ezeknek a céloknak az elérésére nem alkalmas eszköz sem a liberalizmus, sem a szocialisták eszmerendszere, hanem csupán az a bölcsesség, filozófia, amelyet Jézus fogalmazott meg a hegyi beszédben. Közben az első világégés alatt és után radikális változások történtek a gazdaságélet és a munkavilága területén is. A 917-es oroszországi bolsevik forradalom és a nyomában kibontakozó lenini-sztálini rémuralom, a szociáldemokrata munkásmozgalom 18-19-es véres felkeléseket hozó térnyerése az egyházat is új helyzet elé állította. Radikális a keresztény hagyománnyal és a formálódó keresztény demokrata tradícióval hadilában álló mozgalmak kaptak lábra Európa számos országában, az olasz fasizmus 22-es hatalomátvételével pedig Péter székének tőszomszédságában is felbukkantak a gazdasági és társadalmi bajok orvoslásának korábban nem látott, szélsőséges, a liberális kapitalizmus és a konzervatív polgári államiság világát egyaránt elvető, átformálni igyekvő, a Rerum Novarum óta fokozatosan kibontakozó kereszténydemokrata, keresztény-szocialista szellemiséget elutasító, zömében baloldali indítatású, a keresztény hagyományra és értékrendre ellenségesen tekintő alternatívái. Kedves hallgatóim, ennyit mára Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.
40 éve rendezték meg Rómában az ifjúsági világnapot megalapozó találkozót.